Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 138. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 138. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Dicsér téged teljes szívem. Foglalva helyünket, e megkezdett Zsoltárunknak, a 138. Zsoltárunknak énekeljük második és harmadik versét, öregbül nagy dicsőséget. Testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, A Heidelbergi KT 39. úrnapjának kérdését és feleletét Battonyai Zoltán presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ez a kérdés és a ráadott felelet a parancsolatokhoz, a 10 parancsolathoz kapcsolódik, azon belül is az 5. parancsolathoz, amely így hangzik: tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áld te néked.
Mit kíván Isten az 5. parancsolatban? Azt, hogy atyám, anyám és minden fölöttesem iránt teljes tisztelettel, szeretettel és hűséggel viseltessem, és magamat mindennemű jó oktatásuknak és büntetésüknek illő engedelmességgel alávessem, és még az ő fogyatkozásaikkal szemben is türelmes legyek, mivel Isten az ő kezük által akar igazgatni.
Isten igéjét olvasom a következőkben, úgy, ahogy az írva található Lukács evangéliumában, a Lukács evangéliumának első fejezetében, az első 25 versben eképpen. Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy tudósítsanak bennünket a közöttünk beteljesedett eseményekről úgy, amint reánk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének, magam is jónak láttam, hogy miután elejétől kezdve mindennek pontosan utána jártam, sorjában megírjam azokat neked, nagyra becsült Teofilus, hogy azokról a dolgokról, amelyekről tanítást kaptál, megtudd a kétségtelen valóságot. Herodesnek, Júdea királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás, az Abijá csoportjából. Felesége pedig Áron leányai közül való volt, és a neve Erzsébet. Igazak voltak mindketten az Isten előtt, és fedhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten előre haladott korúak voltak. Történt pedig egyszer, hogy amikor csoportjának beosztása szerint papi szolgálatot végzett az Isten előtt, a papi szolgálat szokott módja szerint sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába és bemutassa a füstölő áldozatot. A nép egész sokasága pedig kint imádkozott a füstölő áldozat órájában. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt a füstölő áldozati oltár mellett jobb felől. Zakariás, amikor ezt meglátta, megrettent, és félelem szállta meg, de az angyal így szólt hozzá: ne félj, Zakariás, meghallgatásra találta te könyörgésed, feleséged Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt. Bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva megtelik szent lélekkel. Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És ő előtte jár az illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez és az engedetleneket az igaz lelkületére térítse, hogy felkészült népet állítson az Úr elé. Zakariás így szólt az angyalhoz: miből tudom meg ezt? Hiszen én már öreg ember vagyok, feleségem is előre haladott korú. Az angyal pedig így válaszolt: én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De íme, amiért nem hittél szavaimnak, amelyek pedig befognak teljesedni a maguk idejében, most megnémulsz, és egészen addig nem tudsz megszólalni, amíg mindezek végbe nem mennek. A nép várta Zakariást, és csodálkozott, hogy késik a templomban. Amikor mégis kijött, nem tudott velük beszélni. Ebből rájöttek, hogy látomást látott a templomban. Ő pedig csak integetett nekik, de néma maradt. Amikor leteltek papi szolgálatának napjai, hazament. E napok után fogant felesége, Erzsébet, azután elrejtőzött 5 hónapra, majd így szólt, ezt tette velem az Úr azokban a napokban, amikor rám tekintett, hogy elvegye gyalázatomat az emberek előtt. Isten áldása és kegyelme legyen, maradjon rajtunk, hogy megérthessük hozzánk szóló személyes üzenetét. Jertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, szerető mennyei édesatyánk, mert oly sok bizonyságát adod annak, hogy nem csak szólsz, hanem nálad a szó cselekedet is, hogy nálad az ígéret, az maga a beteljesedés. Dicsőítünk téged azért, mert újból és újból szólsz, bátorítasz, nevelsz, tanítasz bennünket, és köszönjük, hogy a te szavad nem gyenge emberi szó, hanem erő van abba, amely által teremtesz, és amely által rendet teszel szívekben és életekben. Ma is azt kérjük, hogy ezzel az erővel, szent lelked erejével munkálkodjál bennünk és közöttünk. Vidd végbe a te tervedet, hiszen nincs is semmi, ami ebben téged megakadályozhatna. Kérünk téged arra, hogy cselekedjél velünk irgalmasan, mert erre van szükségünk. Légy hozzánk kegyelmes, mert arra szorulunk. De ha a te feddő és intő szavadra van szükségünk, azt is engedd megértenünk, és adjad, hogy azelőtt meghajoljunk alázattal. Köszönjük te neked, hogy itt lehetünk. Köszönjük te neked, hogy ezt az órát a te jelenlétedbe tölthetjük. Miközben olyan sok lehetőségünk lenne más tenni és cselekedni, köszönjük, hogy te mégis ide segítettél bennünket, mert terved van itt létünkkel. Hadd áldjunk és magasztaljunk téged ezért, és hadd köszönjük is meg te neked, hogy eképpen különböztetsz meg bennünket másoktól. Légy ezért, Urunk, áldott, dicsőséges. Amen. Most az ige hirdetés hallgatására a 171. dicséretünk éneklésével készüljünk. A 171. dicséretünk egyetlen versét énekeljük. Megáll az Istennek igéje. Isten igéjét a már olvasott szakaszból, Lukács evangéliumának első fejezetéből olvasom. Lukács evangéliumának első fejezetéből, a 18. verstől a 20. versig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Zakariás így szólt az angyalhoz. Miből tudom meg ezt, hiszen én már öreg ember vagyok, feleségem is előre haladott korú. Az angyal pedig így válaszolt. Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De íme, amiért nem hittél szavaimnak, amelyek pedig be fognak teljesedni a maguk idejében, most megnémulsz, és egészen addig nem tudsz megszólalni, amíg mindezek végbe nem mennek. Kedves testvéreim, talán kicsit szokatlan időszakban kezdjük el Biblia-olvasó kalauzunk szerint Lukács evangéliumát olvasni, és a karácsony történetével, vagy annak közvetlen előzményeivel most szeptember vége felé fogunk találkozni. Mielőtt kétségbe esnénk, éppen nemrégiben beszélgettem valakivel, hogy egész biztos, hogy a következő hónapban már karácsony lesz a nagy áruházakban, azért nem kell nekünk kétségbe esni a karácsony története, vagy annak előzményei, nem csak karácsony idején kerülnek a mi látókörünkbe. Talán jól is van ez így, hiszen az ünnepek körül mindig akkora a jövésmenés, akkora a forgolódás, hogy az ember kevésbé tud a részletekre odafigyelni. Nem baj az, ha nyugodalmasabb időszakokban is elővesszük az evangéliumokat, az evangéliumok kezdetét, és foglalkozunk mindazzal, ami történt. Lukács lejegyzi az evangéliumot, ami a Jézusról szóló történet, a Jézusról szóló örömhír. Megnyugtat ennek az evangéliumnak az elején minden olvasót, de legfőképpen talán a címzettet, hogy amit itt leír, annak alaposan utána járt. És céloz is arra, hogy amit leír, az nem egy fantázia mű, nem egy kitaláció, hanem alapos utánajárásnak, források összevetésének, elemzésének az összessége. Voltak meglévő szóbeli hagyományok Jézus Krisztusról, és biztosak lehetünk abban, hogy voltak ekkor már írott hagyományok is, írott lejegyzések Jézus történetéről. Lukács alapos ember volt, összevetette ezeket, mindazzal, amit hallott, amit tapasztalt, és azután jegyezte le evangéliumát egy bizonyos Teofilusznak ajánlva, akiről az idő távlatában megmondjuk őszintén, hogy nem tudjuk, ki volt, de úgy tűnik, hogy valami olyan magasabb rangú, vagy talán vezető ember lehetett, akinek lehetett ajánlani egy ilyen összeszedett, alapos munkával összegyűjtött anyagot. Így kerül Lukács evangéliumának kezdetén, ami látókörünkbe az a személy, akit később keresztelő János néven találunk meg újra az evangéliumban, majd kicsit később Jézus születés története után. Azt gondolom, hogy maga ahhoz a mód, ahogy keresztelő János eljött ebbe a világba, ahogy meglátta a napvilágot, rendhagyó, és ezért érdemes a nagyítónkat egy kicsit oda tartani az ő jövetele története fölé, mert mindig van ezekben a rendhagyó történetekben, amelyek elütnek az átlagostól, sokféle tanulság. Különösképpen is akkor, ha most azt látjuk a felolvasottakból, hogy egy hívő, mondjuk így papi család életébe nyerünk bepillantást. Az nem feltétlen tartozik elválaszthatatlanul össze, hogy hívő és papi család. Talán azt gondolom, hogy mindannyian tudunk ennyire disztingválni. Nem minden hívő pap, és sajnos azt is el kell mondjuk, hogy nem minden pap hívő. Mégis, amikor keresztelő János szüleinek az életébe belepillantunk, akkor egy hívő és azon belül is egy papi család életébe nyerünk bepillantást. Zakariás volt a pap, de felesége, Erzsébet is ilyen származású volt. Zakariásról följegyzi Lukács, hogy Abijá családjából származott. Ez egy nagyon régi papi család volt Izraelben. Egészen Dávid idejéig nyúlik vissza ennek a családnak az eredete és az ő papi szolgálathoz való kötődésük. Dávid ugyanis, hogy rendet tartson a szentségek körül, az Isten tisztelet körül, 24 rendbe sorolta be az ároni papságot, és Dávidtól kezdve ezek teljesítettek, a 24 rend papi tagjai teljesítettek szolgálatot Isten háza körül. Ha valaki fellapozza az első krónikák 24:10-et, ott fog találkozni Abijával, aki annak a rendnek az elsője lett, a feje lett, amelyből Zakariás is származott. Azt látjuk, hogy nem csak nagy múltja van annak a családnak, ahonnan Zakariás jön, hanem ő a szolgálatnak egy aktív résztvevője. A 24 rend tagjait besorolták rendszeresen a szolgálatba, és ezek a rendek nem csak egy személyt jelentettek, hanem több személyt, a szolgálatot pedig elosztották sorsvetéssel. Sorra került Abijá családja a templomi szolgálatokban, és a följövő papokat, akik ehhez a rendhez tartottak, szépen sorsvetéssel elosztották, hogy a rájuk eső időszakban ki mit fog csinálni a templom körül, a templomi Isten tiszteletben. Azt olvassuk őróluk, feleségével együtt igaz emberek voltak Isten előtt. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem csak az emberek, akik rájuk néztek, gondolták úgy, hogy ezek igaz emberek, hiszen mint ahogy most is, úgy régen is működött az a reflex, hogyha az ember találkozik egy pappal, akkor talán alapból azt feltételezi, hogy ennek tiszta élete van, de úgy tűnik, hogy ők nem csak az emberek előtt éltek tiszta életet, hanem azt mondja a Szentírás, hogy Isten is ilyennek látta őket, fedhetetlenül éltek az Úr parancsai és rendelései szerint. Fedhetetlenül éltek az Úr parancsolatai és rendelése szerint. A fedhetetlenség a Bibliában egy nagyon érdekes fogalom, annyit hadd mondjak erről, hogy ez nem azt jelenti, hogy Zakariás és Erzsébet bűntelenek voltak. Mielőtt esetleg fölsejlene egy olyan idea, egy olyan misztikus kép róluk, ami értelmünkben vagy fantáziánkban, hogy na ezek aztán bűnt nem követtek el, ezt toljuk vére ezt a gondolatot, mert a Bibliában a fedhetetlenség nem ezt jelenti. Nem ezt jelenti. Azt jelenti, hogy következetesek voltak. És hogyha volt is bűn az életükbe, mert bizonnyal volt bűn az életükbe, akkor ezeket a bűnöket mindig következetesen elrendezték. Úgy, ahogy ezt Isten törvénye előírta. Törekedtek a tiszta életre, de amikor bűnök kerültek elő az életükbe, akkor nem hagyták, hogy ezek terhelőleg ott maradjanak, hanem igyekeztek annak a biblikus, Istentől való elrendezésére. Lukács egyértelműen teljes elismeréssel ír róluk, csatlakozik azokhoz a kortársakhoz, emberekhez, akik azt jelezték, hogy Zakariás és Erzsébet tiszta életet éltek Isten előtt. De ugyanakkor Lukács lejegyez egy megdöbbentő dolgot, összetörve ezzel ezt a képet, mint hogyha valaki egy nagyon szép tájképbe, amiben gyönyörködünk, egyszer csak egy ecsettel odaállva belehúzna valami krikszkrakszot, Lukács megjegyzi azt, hogy nem volt gyermekük. Hogy nem volt gyermekük. Ma sem egyszerű dolog az, hogyha egy házas pár, aki szeretne gyermeket, nem kap gyermeket. Egyre többen vannak olyanok, akiknek nem kell a gyermek, akik úgy döntenek, hogy a házasságnak nem szükségszerű velejárója az, hogy legyen gyermek. Ott voltak ezek, akik viszont szerettek volna gyermeket, de nem adatott nekik. És tudnunk kell azt, hogy Izraelben Legfőképpen nem Isten igéjére támaszkodva, sokkal inkább egyfajta emberi elképzelésre hagyatkozva. Ha valakinek, vagy házaspárnak nem volt gyermeke, akkor ők súlyos szégyenben és megvetésben részesültek, mert úgy gondolkoztak ezek az emberek, hogy az ő kortársaik, meg ő előttük is sokan, hogy a gyermek az áldás, és ha Isten nem áld meg valakit, akkor az bizonnyal okkal teszi. Az Ószövetség emberének a gondolkozása, a többség gondolkozása úgy néz ki, hogy én Isten előtt jó vagyok, és az Isten megáld. Én az Isten előtt rossz vagyok, és az Isten büntet. És amikor valakinek gyermeke nem született, akkor azt mondták, hogy ennek biztos, hogy valami nagyon nagy bűne van. Hát ha az Isten ezt megvonja tőle, akkor egész biztos, hogy a háttérben valami nagyon súlyos dolog van. Talán megértjük annak a feszültségét, testvérek, hogy ott van egy ember, egy házaspár, Zakariás és Erzsébet, akik fedhetetlen életet élnek, törekednek arra, hogy az Isten parancsolata és rendeletei szerint éljenek. Rendezik a dolgaikat. Ott vannak ezek az emberek, akik szolgálatban vannak, és nincs gyermekük. Mindamellett, hogy az emberek egyfelől úgy tekintenek rájuk, mint példaképekre, hogy de vajon ez, amit látunk, ez az igazság? Ez az igazság? Nem egy álarc az, amit Zakariás és az ő felesége Erzsébet magukra öltöttek? Nem fog esetleg egyszer megtörténni, hogy ez az álarc leesik, és kiderül az ő gonoszságuk, ami miatt az Isten nem áldja meg őket, és nem áldotta meg őket gyermekkel? Nem könnyű így élni sem, hogy az ember úgy gondolja, valamit azért megérdemelnék, de az nem jön. És nem könnyű így egy másik emberrel sem élni, rátekinteni a másikra, hogy az ember azt mondja, tényleg példaértékű, de ez a valóság? Nem fog egyszer kiderülni, hogy ez az egész csak egy mázolmány? Az ő Isten félelmük, az ő Istenhez való ragaszkodásuk, az ő igaz és fedhetetlen életük, nem csak egy játék, egy színjáték, amit jól adnak elő? Egyre előre haladottabb korúak, azt írja róluk Lukács evangélista. Magyarán emberileg nincs már esély arra, hogy ez az ügy valamilyen módon rendeződjön. Nincs már esély erre. Testvérek, amikor fölrajzolja Lukács elénk ezt a képet Zakariásról és Erzsébetről, és föléje helyezzük a mi nagyítónkat, akkor azt gondolom, hogy lelepleződik a mi gondolkozásunknak sokféle hamissága is, amelyet nem csak magunkról, hanem sokszor másokról is gondolunk. Látunk egy istenfélő embert, és látunk egy megvetett embert. Én azt gondolom, hogy a legtöbben, akik törekednek istenfélő életre, ma is sokszor úgy teszik ezt, hogy arra gondolnak, hogy ezért nekem valami jár. Ezért nekem valami jár. És nagyon nehezen tudunk azzal boldogulni, amikor nem jön az, amit mi elvárnánk Istentől. Nem jön az. Uram, Istenem, hát én meg vagyok keresztelve. Konfirmáltam. Uram, Istenem, én a gyerekemet is odaadom hitoktatásra, gyerekisten tiszteletre. Azért csak jár valami nekem, nem? Hát valami áldás, csak jár nekem. Uram, én járok a templomba. Valami csak jár nekem. Valami csak érdemlek. Hát külön vagyok, mint mások. Nem kellene velem is külön módon bánnod? A mi életünk sokszor esik betegségbe, sokszor eszünk gyászba, olykor munkanélküliségbe, máskor nincs telenségbe, nincsen pénzünk, utána meg reménytelenségbe, hogy a gyerek, az unoka nem olyan. És az ember óhatatlanul erre gondol, hogy hát de Uram, én törekszek arra, hogy úgy éljek, hogy úgy éljek, ahogy te parancsolod, ahogy te előírod, hát nem járna nekem egy kicsit több, mint másoknak? Nem érdemlem én a te különösebb, megkülönböztetett figyelmedet, Uram? És amikor egymás életében nézünk, amikor megismerjük kicsit közelebbről egymást, és látjuk egymás életének a nyomorúságait, meg a bajait, akkor nem szokott időnként fölsejleni bennünk ez, hogy hát azért annyira nem áldja az Isten, lehet, hogy itt az a hit is csak olyan valami, mondva csinált valami. Nem szokott ma is fölsejleni bennetek, amikor az egyikünk, másikunk panaszkodik, és azt mondja, hogy most ez nincs, meg az nincs. Nem fordul meg a gondolatainkba ez, hogy hát itt van ő is, de itt biztos nincs valami rendben. Hát az Isten nem segíti, meg nem áldja, akkor ott valami defekt van a háttérben. De ott biztos, hogy valami el van titkolva. Van bennünk egy olyan istenkép, testvérek, ami ott volt az ószövetségi emberekben is, és ami mindig ott lesz, minden kor emberében, hogy az Istennel való kapcsolatunkat azon az alapon gondoljuk el, hogy mi az Istentől az ő jóságát megérdemeljük. Megérdemeljük. És amikor mindez nem következik be, akkor sokszor az ember kétségbe esik, megkeseredik. És akkor szoktuk azt mondani, hogy ez az Isten ügy nekem mégsem kell. Hát az Isten nem olyan. Nem szoktuk oda tenni mögéje, hogy ami ennek én szeretném. Ennyire nem szoktunk azért őszinték lenni. Csak azt szoktuk mondani, hogy az Isten azért nem olyan mégse. Nem olyan. Testvérek, Isten nem változik. Azt mondja róla a Szentírás, hogy Isten, Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hadd mondjam nektek, hogy a tegnap, a ma és a mindörökké, az nem ugyanaz. Az mindig változik. Mi is megváltoztunk tegnap óta. Ha más nem, akkor egy nappal öregebbek lettünk. De az Isten ugyanaz. Az Isten ugyanaz. Amikor föltekintünk most Istenre a mi életünkből, és talán fölsejlenek bennünk olyan dolgok, hogy hát miért van ez így, Istenem? Miért van ez így? Miért megy a másiknak jobban? Én miért nem kapok tőled ennyit vagy annyit? Miért nem látsz meg engem? Akkor legelőször is gondoljuk végig azt, hogy az Isten és az ember kapcsolata nem az érdemeken nyugszik. A hívő és az Isten kapcsolata, egy atya és egy fiúi kapcsolat, ez nem az érdemeken nyugszik, testvérek, hanem azon nyugszik, hogy kicsoda Isten. Az Isten személyén nyugszik. Az Isten személyén nyugszik, aki a Biblia szerint teremtő, fenntartó. És ezzel azt mondja a Biblia, hogy az Isten a világot valahonnan valahová viszi. Mert a kijelentés elmondja nekünk azt, hogy a világot Isten nem csak úgy megteremtette, hogy legyen, és nem csak néha felpumpálja a kereket, hogy guruljon tovább a világ sorsa, hanem az Isten valahonnan valahová viszi ezt a világot, tudatosan viszi ezt a világot. És ebben a mi életünkre nézve is vannak igazságok és következmények, hogy az Isten mi életünket is valahonnan valahová viszi. A fogantatásunk és a halálunk között nem csak úgy élünk. Isten nem csak színezgetni akarja a mi életünket, hol szép pasztelszínekkel, hol meg erős sötét színekkel, hanem az Istennek mindennel célja van, a mi életünkben is célja van az Istennek, és ezt meg kellett értenie Zakariásnak is, és meg kellett értenie Erzsébetnek is, és ők ezt valahol azt gondolom a szívük mélyén megértették, nem fordítottak hátat az Istennek. Ha ezt a történetet most újraolvashatjuk, akkor azt mondom, hogy úgy is olvashatjuk ezt a történetet, hogy annak ellenére, hogy nem volt gyermekük, Zakariás meg Erzsébet istenfélő életet éltek, fedhetetlen életet éltek, igaz életet éltek. És ez nagyon fontos, testvérek. Miért? Mert tudták azt, hogy a dolgokat Isten vezeti. És hitték azt, hogyha nekünk nincs is gyermekünk, ez az Istennek valamilyen célja van. Nem volt ezt mindig könnyű hinniük, mert az angyal azt mondja Zakariásnak, hogy meghallgattattak a te imáid. Ez azt jelenti, hogy Zakariás és Erzsébet feltehetőleg imádkoztak azért, hogy az Isten ezt a szégyent vegye el róluk. Úgy gondolom, hogy amíg fiatalok voltak, vagy fiatalabbak, addig valószínű azért imádkoztak, hogy az Isten adjon nekik gyereket. Mert hát ez alól a szégyen alól, hogy lehetett volna máshogy kimenekülni, mint úgy, hogy az Isten adjon nekünk egy gyermeket, és akkor ez a bélyeg lekerül rólunk. De ugyanolyanok voltak, mint mi, feltételezésem szerint, hogy ahogy haladt előre a koruk, egyre jobban elmaradt talán belőle azért való könyörgés, hogy Isten adjál nekünk gyermeket, és maradt ennek a könyörgésnek a súlypontjába az, hogy segíts meg bennünket, hogy el tudjuk hordozni az embereknek esetleges gyanakvását vagy rossz feltételezéseit. És akkor megértjük, testvérek, azt, hogy miért nem az érdemeink szerint bánik velünk az Isten. Mert mi ilyenek vagyunk. Mi is ilyenek vagyunk. Hogy vágyunk dolgokra, és amíg azt feltételezzük, hogy emberileg lehetséges, addig tudunk nagyon konkrétan imádkozni dolgokért. Aztán amikor telik múlik az idő, amikor emberileg már nem látjuk esélyét annak, hogy az a konkrét dolog bekövetkezzen, akkor az emberben marad annyi, hogy már csak azért imádkozik, hogy Uram, segíts meg. Hogy annak ellenére, hogy nem tetted meg, meg nem hallgattál meg, valahogy mégis el tudja kevezni az élet vizein. Ez a történet megtanít bennünket arra, hogy az Isten, aki örök és igaz, aki változhatatlan Isten, és még nem abba a koordináta rendszerbe gondolkozik, amiben mi. És ha valakinek, akkor ennek a két embernek ezt tudnia kellett, mint akik a papi szolgálatban voltak benne, és foglalkoztak közelről az Isten dolgaival, hogy az Isten más koordináta rendszerbe gondolkozik és cselekszik, mint amiben mi emberek. Ezek az emberek tanították. Zakariás mindenféleképpen tanította például Ábrahám történetét, aki késő öregségében kapott Sárával gyermeket. Az emberi koordináta rendszerben ennek már nem volt esélye. Akkor belép a hatalmas Isten, és azt mondja, hogy ez akkor is így lesz. Ez akkor is így lesz. Amikor Ábrahám kezdett kifutni az időből, az emberi számítások szerint, akkor jött az ötlet, jött a szolgáló ötlete, hát támaszunk tőle utódot. Aztán majd az a mi gyerekünk lesz, adoptáljuk, örökbe fogadjuk, és biztos ezt gondolta az Isten. És az Isten felülírja Ábrahám életébe is, hogy nem ezt gondoltam, ez a ti emberi gondolatotok, ez a ti emberi megoldásotok. Én másra gondoltam, és amit gondoltam és elterveztem, azt véghez is viszem. És megfogan Sára késő öregségébe, emberileg lehetetlen időpontba, és megszületik az ő gyermekük, Izsák. Testvérek, azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog, hogy ezt megértsük, hogy itt nem érdemek vannak, nem fölajánlások vannak Isten felé, és az Istennek kötelező válaszai vannak felénk, hanem az Istennek van egy terve, mindennel célja van, és az ember akkor teszi a legjobban, hogyha azt tudja mondani, hogy mindazzal, amiben most vagyok, Uram, egészen biztosan célod van, és segíts, hogy én a te céljaidat megértsem, hogy ne forduljak el tőled, amikor nem jön az áldás, amikor nehézségek vannak, segíts, hogy ne forduljak el tőled, hanem annak ellenére tudjam hinni azt, Hogy te ezt a helyzetet valamire használni akarod az én életemben is, vagy éppen mások életében, akik látják az én életemet. A hitnek a valódiságát mutatja meg, testvérek, az, hogy az ember annak ellenére, ami van, amit lát, amit tapasztal, mégis tud hinni és bízni az Úrban. És ezek az emberek, Zakariás és az ő felesége Erzsébet, ilyen emberek voltak. Amikor olvasuk az ő történetüket tovább, akkor látunk egy különös időszakot, hiszen rendszerint, a papi rendszerint szolgálatra kerül Zakariás is, és a sorsvetés ráesik. Ő lesz az a személy, aki a füstölő áldozatot bemutatja. Hát ha 24 rend volt, akkor gondolhatjuk, hogy olyan túl gyakran nem esett egy rendre a sor egy esztendő folyamán, és mivel sokféle szolgálat volt, ezért elképzelhető volt az is, hogy valaki úgy tölti el a papi szolgálatát, hogy soha nem kerül oda például a füstölő áldozati oltárhoz. Zakariásnak megadatott ez is, most ő az, aki belép a templom szentélyébe, a szentek szentje előtti térbe, ahova mások nem mehetnek be, és ott a füstölő áldozati oltáron Isten előtti áldozatot tegyen, majd pedig ezt az áldozatot bemutatva kimenjen, és a népnek szólja az Isten áldását. Ez egy csodálatos része volt a papi szolgálatnak. És azt gondolom, hogy vágyták a papok az adott rendekből, hogy bárcsak erre jutna nekem a sorom, bárcsak én lehetnék az, aki ezt megtehetem. És most Zakariás az, aki belép, és azt olvassuk, hogy egy angyal jelenik meg ő előtte, az áldozati oltár jobb oldalán. Minden beszédes, amit Lukács leír, ez azt jelenti a jobb oldal abban a gondolkozásmódban, amiben Lukács ír, hogy az Isten teljhatalmú küldötte. A jobb oldal, az az Isten teljhatalmú képviselője. Isten közelében nem meglepő, ha az ember ilyen dolgokkal találkozik. De azt olvassuk Zakariásról, hogy mégis megrémül. Megrémül, félelembe esik, és ezért az angyal is így kezdi a mondani valóját, hogy ne félj, Zakariás. Te az Isten közelébe jöttél, ide az oltárhoz, bemutatod Istennek az áldozatot. Az Isten világa most megjelenik előtted. Ne csodálkozz ezen, de azt is szeretném mondani, hogy ne félj. Neked nem kell félned. Testvérek, az ige, a Szentlélek közelsége elhozza hozzánk az Isten világát. Nem kell csodálkozni azon, hogy ami a Bibliát a kezünkbe vesszük, imádságos szívvel. Nem kell csodálkozni azon, hogy eljövünk az Isten tiszteletre, és elkezd dobogni a szívünk. Nem kell azon csodálkozni, hogy elkezd vádolni a lelkiismeretünk. Nem kell csodálkozni azon, hogy örömre, mosolyra húzódik a szánk. Mert az Isten jelenlétében jövünk, testvérek. És az Isten jelenlétében ez egy nem meglepő dolog, hogy az Isten az ő tisztaságával, beszédével, amelyről azt mondja a Szentírás, hogy élő és ható, belenyúl a mi életünkbe. Oda nyúl a mi gondolataink közé, a szíveinkbe. Ezen nem kell meglepődni. Sőt, azt mondom nektek, mindig számoljatok ezzel. Máskülönben nincs értelme összetenni a kezünket. Máskülönben nincs értelme kinyitni a Bibliánkat. Máskülönben nincs értelme idejönni. Csak ha hiszitek és feltételezitek, hogy az Isten közelségében, az Isten személye, beszéde, amely élő és ható, elér az én szívemig. És ha ez megtörténik, akkor nem kell ezen csodálkozni. Akkor ennek lehet örülni. És hogyha az Isten beleszól az életedbe, és azt mondja, ezt ne csináld, vagy azt ne csináld, akkor nem kell azt mondani, hogy Hát én nem ezt akartam hallani. Mert csak az történik, ami az Isten közelségében megtörténhet. Az Isten hatalmas ereje, az Isten világító tisztasága beragyog az életedbe, és ennek örülj. De ugyanakkor talán mindannyian tudjátok velem együtt, hogy ez milyen félelmetes is tud lenni. Milyen félelmetes is tud lenni. Nem egyszer fordult elő lelkész kollégák beszámolóiból is, tudom mondani, de a magam tapasztalatából is, hogy valaki azt mondja, tiszteletes úr, hát maga honnan tudta ezt? Hát én sehonnan. Én sehonnan. De Isten tudja. És az ő házában, az ő igéje közelében, itt az Isten munkája van, testvérek. Ő tudja, én nem tudom. Ő munkálkodik. És ez egy rossz. Amikor találkozunk egymással, vagy mondunk egymásnak valamit, vagy ide jövünk a templomba, és az Isten arról beszél, ami bennünket izgat, ez egy kicsit riasztó is tud lenni, és az ember az észérvei alapján a maga koordináta rendszerébe keresi. Valaki árulkodott? Valaki elmondta, hogy nekem mi a probléma? Ezért beszélt erről? Vagy ahogy vidéken szokták mondani, ki prédikált a pap? Ki prédikált a pap? Testvérek, az Isten házában higgyük el, feltételezzük, hogy Isten, aki nagyobb a mi szívünknél, és jobban ismeri a dolgokat, és céllal vezeti végig a mi életünket a Földön, tudod, odahozott, idehozott, ma is, valami célja van vele. És a szíveden üt valami, az nem azért van, mert én olyan nagy tudor vagyok, hanem azért van, mert Isten rendezkedik. Az ő terveit viszi véghez ebben a világban. Isten igéje, testvérek, az, amit hirdetünk. Ez nem kortes beszéd, ami az Isten tiszteleten hangzik. A mi reformátor eleink azt mondták, hogy az Isten igéjének hirdetése az Isten beszéde. Ha csak engem láttok, az baj. Ha hiszitek azt, hogy Isten igéje, amit hirdetek, és amit hirdetünk közöttetek, az az Isten beszéde, az nem baj. Az nem baj. Nem könnyű ez. És legfőképpen nem következik ebből az, hogy én Isten vagyok. Mert az emberi koordináta rendszerint ez jön belőle, nem? Hát, ha nem az ige hirdető szó, hanem Isten, akkor ő az Isten. Nem, ez nem következik belőle. Ez az Isten rendje, az Isten akarata, az ő igéje, amely élő és ható, amelyben én csak egy szócső vagyok. Egyik népszerű kortárs prédikátorunk mondja, hogy olyanok vagyunk csak, mint a slag. A slag, ami önmagában nem túl sokat ér, akkor ér valamit, hogyha rákötjük a csapra és kinyitjuk a csapot. Na akkor ér valamit, mert a vizet a csaptól ki tudjuk vele közvetíteni valahova. Fontos a slag, de önmagában mit ér az egész? Fontos az, hogy én itt állok, de önmagában, ha az Isten nem tölt be engem, ha az Isten nem világosít meg engem, akkor csak egy üres ember áll itt előttetek. De ha az Isten megtöltött, akkor már nem a slaggal van dolgotok, hanem az Istennel van dolgotok. Akkor nem nekem tartoztok elszámolással. Akkor nem rám kell hallgatnotok, hanem az Istenre kell hallgatni. És ez nagyon fontos, hogy az ember megértse, hogy az Isten igéje az ma is szól ebben a világban, amikor fölolvassuk, amikor próbáljuk közöttetek magyarázni, aki több történik puszta emberi beszédnél és erőlködésnél. Különös idő, megjelenik az Isten követe Zakariás előtt, és szólja az Isten igéjét. Szólja az Isten igéjét Zakariásnak. Isten igéje az Ószövetségben egy hármas egységet fejez ki. Azért mondom az Ószövetségben, mert Zakariás arra tudott támaszkodni. Amikor azt mondták, hogy szól az Isten igéje, akkor ez azt jelentette, hogy az Isten gondolata, az Isten szava, és az, ami beteljesedik, az teljes egységben van. Az Istennek van erre képessége, hogy amit gondol, kimond, az valósággá is válik. Ez az Isten igéje, egy hármas egység. Gondolat, szó és esemény egysége. És talán megértitek, hogy egy papnak, egy hívőnek ez a tisztába kellett lennie akkor is, amikor az Isten angyala eljön, és megszólítja Zakariást, megszól az Isten igéje, ami az Isten gondolata, az Isten szava, és az Isten beteljesedése, aznak az egésznek a beteljesedése, amiről az angyal beszél. Ez a valóság. Ez a valóság. Lehet, hogy hihetetlen, lehet, hogy elképzelhetetlen, de mivel az Isten igéje, ezért ez a valóság. Ez be fog teljesedni. Ez nem történhet máshogy. És ha valakinek ezt zakariátunk, azt látjuk, hogy miközben nagyon egyértelmű az Isten igéje, ami az Isten gondolata, Isten beszéde és a valóság is egyben, Zakariás finoman, de mégis egyértelműen hitetlenkedik. Miért? Azért, mert ő is ember. Hisz Istennek, imádkozik hozzá, áldozatot mutat be, de mégiscsak egy olyan ember, aki minden hitével, példamutató hitével, képmutatás nélküli életével is csak egy bűnös, kegyelemre szoruló ember. És azt olvasjuk, hogy elkezd hitetlenkedni. Miből tudom meg? Mi lesz a bizonyítéka annak, hogy ami itt elhangzik, az be is fog következni? Ott van a templomba, szól hozzá az Isten, teljhatalmú követe, és nézzétek meg, hogy milyen gyarló az ember, még a leghívőbb hívő is, azt kérdezi, miből tudom meg, hogy az, amit hallok, az igaz-e? Ott van mögötte Izrael több ezer éves története, amely tele van az Isten bizonyságával. Az, hogy az Isten nem csak beszél, hanem amit kimond, az meg is történik. Ott van ezelőtt, az ember előtt ez a történet, és nézzétek meg, azt kérdezi, miből tudom meg, hogy igaz-e? Ott van mögötte egy vége láthatatlan papi múlt a családjában. Bizonyságtételek, hívők, szolgáló embereknek a sora. És Zakariás azt kérdezi, az egyértelmű helyzetben, az Isten templomában, az Isten igéjét hallva, látva az angyalt, miből tudom meg? Miből tudom meg? Jeleket kér. És ez az emberi tökéletlenségünknek az egyik legnagyobb lelepleződése, testvérek, hogy amikor még az Isten szól, amikor mindennél egyértelműbb az Isten szava, amikor nem lehetne kitenni egy kérdőjelet se, de még csak három pontocskát se, akkor az ember mit mond? Hát biztos, hogy így van, tényleg így van. Miből tudom meg? Hihetem én ezt? Nem fogok csalódni? Olyan hihetetlen, de hihetem én ezt? Hát Zakariás is ilyen. Testvérek, azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dologról van szó. Hiszen én úgy gondolom, hogy sokszor megfordul bennünk is ez, hogy Uram, olyan szép dolgok, amiket Te az igédbe kimondasz, de biztos, hogy én nálam is működik? Biztos, hogy velem is így lesz? Erősíts már meg valami jelekkel. Megkérdezhetném, hogy ki az, aki életében soha nem kért még jeleket Istentől? A gyerekek most benn vannak, de mondjuk ők is kértek már szerintem. Minden ember beleesik ebbe, hogy Istenem, adjál nekem jelet, hogy megértsem, hogy ez rám nézve is áll. Nekem mondtad, de biztos, hogy így igaz? Ilyen az ember. Testvérek, amikor jeleket kérünk Isten szavának megerősítésére, az Isten előtt azért nem annyira kedves. Az mindig azt mutatja, hogy a mi hitünkkel, Istenről való feltételezéseinkkel problémák vannak. Problémák vannak. Itt nem arról volt szó, hogy Zakariás eligazítást kért volna Istentől, hogy jobbra menjek, vagy balra. Mert van ilyen élethelyzet, amikor az ember nem tudja, hogy merre menjen, és azt mondja, hogy Uram, tanácsolja engem. De ez nem az a helyzet. Ez az a helyzet, hogy az Isten azt mondta, hogy arra kell menni. És mit csinál Zakariás? Azt kérdezi, biztos, hogy arra kell menni? Jól értettem? Hát csak egy angyalkát küldtél ide. Hát csak elmondod azt, ami a valóság, a tett, a gondolat, a szó egysége. Biztos? Testvérek, ilyenek vagyunk. Hogy ki van téve az egyirányú utca, és megkérdezik, hogy biztos, hogy egyirányú? Látjuk, értjük, tudjuk. Az Isten beszél, és mi újra meg újra megkérdezzük, hogy biztos? Erősíts már meg engem, hogy arra kell nekem menni? Igen, az Isten arra lököd. Az Isten arra vezet. Ne kételkedjél. Mert Isten nem szereti, ha az ember megkérdőjelezi az ember az ő szavát. Az nem jó dolog, testvérek. Ha az Isten egyértelmű útmutatását mi megkérdőjelezzük, és azt kérdezzük, hogy ma is, most is, még mindig? Miért nem kedves ez Isten előtt, testvérek? Azért, mert az Isten kijelenti, amit az imént mondtam nektek, hogy ő mindig ugyanaz. Változnak a korok, változnak az élethelyzetek, változik a te korod, meg az én élethelyzetem, de az Isten azt mondja, hogy én ugyanaz vagyok. Én nem gyengültem meg, én nem beszélek a levegőbe továbbra se, én az igazat mondom. Azt, amit érdemes követni, azt, amit neked tenned kell. Tanácsollak téged. Isten azt mondja Zakariásnak, jelet kérsz? Lássátok, milyen kegyelmes az Isten. Azt mondja, lesz jel, megnémulsz. Úgy szeretném, ha valahol megértenétek azt, amit én is megértettem ebbe a történetbe, hogy Zakariás benn van ott a szentélybe, bemutatja a füstölő áldozatot. Más papok is bementek oda előtte, előző nap is. Bemutatták, örült a szívük, hogy végre én kerültem sorra, végre én mutathattam be. Örült a szívük, hogy most én megyek ki, és elmondom az áldást a nép előtt. Ez egy nagy öröm volt egy pap számára. Mi történt Zakariással? Bemegy, örül a szíve, és hadd mondjam így most, hogy plasztikus, hogy értsük, hogy az Isten rátesz egy lapáttal. Nem csak annyi történik, hogy füstöl az oltár, hanem eljön az Isten világába egy angyal, és beszél hozzá. Ki az, aki ilyenkor ne robbanna ki a szentélyből? Nagy örömmel és nagy boldogan, hogy nekem több is adatot. Nem csak a szolgálat, nem csak az, hogy én lehettem ott, nem csak, hogy én mondhatom el az áldást, hanem az Isten beszélt velem, szólt hozzám. És mi történik? Zakariás kijön, és nincsenek szavak. Nincsenek szavak. Nem hagyhatja el az öröm az ő szívét. Nem tud mondani semmit a népnek. Megérti a nép, hogy valami kell, hogy történjen odabent. Ez nem tud megszólalni. Talán azok, akik előtte kijöttek, örömükbe könnyeket hullattak. De mindenki mondott valamit. Hát ha ez most ennyire néma, akkor kellett, hogy valami odabent történjen. És látjátok, ilyen az Isten. Zakariás azt mondja, honnan tudom meg? Miből tudom meg ezt, hogy igaz, amit te beszélsz? Valami jelet adjál nekem. És az Isten hogy szeret, hogy azzal a jellel, amit ad, hogy Zakariás, te megnémulsz, az a megtanítja Zakariást arra, hogy ne kételkedjél, Zakariás. Ez talán fáj Zakariásnak. Fáj. Talán az első pillanatban, amikor észrevette, hogy nem hagyja el a hang az ő torkát, akkor talán megrémült, az hú, de milyen buta voltam. Talán rögtön eszébe jutott, hogy miért is hitetlenkedtem. Hát most nem tudom továbbadni az örömemet. Nem tudom elmondani. De ez a jel Zakariást egészen János születéséig emlékezteti arra, hogy János, hagyatkozzál rá az Isten igéjére. Hagyatkozzál arra rá. Olyan fontos dolog az, testvérek, hogy amikor látjuk ennek az embernek az életét, akkor elcsendesedjünk azon, hogy Uram, Uram, én is olyan sokszor kérek tőled jeleket, ahelyett, hogy engednék a te szavadnak, ahelyett, hogy rábíznám magam erre a szóra. Imádkozzunk azért, testvérek, hogy az Úr adjon nekünk a hihetetlenség ellenére is hitet. Amikor erre van szükségünk, akkor ajándékozzon meg bennünket enne, hogy olyan hihetetlennek tűnő dolgokat is el tudjunk hinni. Kérjük Istentől azt, hogy segíts, hogy meg ne rendüljek a te igédbe. Mindannyian meg fogunk egyszer halni. Amíg az ember fiatal, addig könnyen beszél arról, hogy hát Jézusé, örök életem van. Aztán a kórházban mindjárt minden kiderül. Biztos az az örök élet dolog? Hiszed te ezt? Jaj, milyen nehéz ezt hinni, amikor valaki elmegy közülünk. Tényleg úgy van? Na de nem jött még vissza senki. Nem mondta senki, hogy mi van. Ez tényleg valóság, igazság? És akkor eszünkbe kell, hogy jusson Jézus, aki visszajött. Aki megbizonyította, hogy van élet a halál után. Aki megbizonyította azt, hogy én győztes vagyok a halálon. És aki azt mondta, hogy te is győztes leszel, ha hiszel. Testvérek, sokszor a láthatók másfelé vinnének bennünket, másra indítanának bennünket. Hadd bátorítsalak arra, hogy az Isten igéjére építsétek és építsük föl a mi hitünket, és az egész életünket. Amiben az is benne van, hogy a hitetlenség, a hihetetlenség ellenére hiszünk. Ajándékozon és erősítsen meg bennünket ebben az Úr, hogy így tudjunk mi ráhagyatkozni, így tudjuk mi az ő igéjét szívünkbe zárni, és arra építeni az életünket. Azt mondja róla az Ószövetség, azt mondja Dávid a Zsoltár könyvében, hogy az Úr az én kősziklám. Ő ráépült föl az én életem. Nem rendülök meg. Nem rendülök meg soha. Nem kell senkinek megrendülni, aki az Isten igéjére épít. Nektek sem kell megrendülni. Ha láthatókra nézünk, sokszor elbizonytalanodunk, sokszor kétségek ébrednek a szívünkbe, mások is mutogatnak ránk, és azt mondják, na ezeknek az Istene, ki az? Boldog ember az, aki nem rendül meg, és aki tudja, hogy erős kőszikla az, amire építettem az életemet. Így engedjünk ma is, és ezen a héten is Isten vezető, eligazító szavának. Amen. Jertek testvérek, fennállva a 270. dicséretünk első és hetedik versét énekeljük. A 270. dicséretünk első és hetedik versét, légy csendes szívvel és békével.
Oh, szól esik, de majd válik ötvösségre. A mi lassan jö bizonyosan, ha mi kísik kívánatot.
Foglaljuk el helyünket, testvérek. Imádkozzunk. Csendes szívvel vagyunk előtted, mennyei édesatyánk, hiszen te vagy az, aki mindenható Isten vagy, mindeneknek tudója, örök, igaz és változhatatlan. És szeretnénk a te bocsánatodat és irgalmadat kérni, hogy ezt olyan sokszor kétségbe vonjuk. Kételkedünk a te igédben, kijelentésedben, felénk való szeretetedben. Kérünk, légy hozzánk kegyelmes, és tégy bennünket igaz híveiddé, akik benned, a te kijelentésedben nem kételkednek. Akkor sem, ha a láthatók másfelé mutatnak, akkor sem, ha mindaz, amit tapasztalunk, nem ezt támasztja alá. Engedd, hogy meglássunk téged, a szentet, az igazat. Vezess erre bennünket ezen a héten is, életünk minden körülménye között, hadd értsük, tudjuk, higgyük, hogy neked azzal célod van, és a te céljaid jók, hiszen azok üdvösségünket szolgálják. Így légy és maradj velünk, minden szeretteinkkel, közösségünkkel. Tarts bennünket kegyelmedben. Amen.